itt az Elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja, állandó vendégünkkel, Lakner Zoltánnal. Szia, Zoli!
Üdvözlöm a hallgatókat!
Egy hónappal ezelőtt ott fejeztük be a beszélgetést, hogy ott is kezdtük és ott is fejeztük be, hogy a kormánynak rossz, vagy sok esetben semmilyen válasza nincs arra, hogy merre tovább, és hogy orientációs válságban van. És hogy az ellenzéknek egyelőre úgy tűnik, mintha nem lenne erre alternatívája vagy válasza, és azzal zártuk, hogy talán március 15-én kiderül valami arról, hogy ki mit gondol Magyarországról, mi a jövőképe, egyáltalán van-e már valami vízió arról, hogy a tavaly elvesztett választások után hogyan kellene működniük. Bármi március 15-én kiderült-e ezekről?
A legjobb indulatú válaszom erre az, hogy kontúroknak a berajzolása történt, aztán mint majd egy ilyen kifestőben ki lehet színezni, hogyha képesek rá, vagy szeretnék. Két-három dolgot tudnék kiemelni. Egyrészt, most nem kifejtve azt, amihez azt hiszem, hogy nem kell politikai elemző, hogy nagyon látványos volt, hogy megmutatkozott ez a politikai széttartás, hogy kifejezetten arra törekedtek, hogy ne legyenek közös rendezvények, amiről én váltig nem látom be, hogy egészen pontosan mi volna a racionalitása, hogy sok külön-külön gyenge szereplő megmutatja, hogy ő egyedül van. De az üzeneteket illetően egyrészt volt egy fővárosi szervezésű civil sétány, ami hát talán egy olyan politikai üzenetet hordoz, hogy ez az egész dolog nem csak a pártokra tartozik, hogy van-e közélet és milyen közélet van egy országban, hanem be kell vonni szélesebb társadalmi csoportokat, legalábbis azokat, akikben van, még van, már van valamilyen önszerveződési igény és képesség, és akkor ezeknek egy találkozási pontot kell biztosítani a politikával, ez talán erről szólt. A DK-nak volt egy rendezvénye, ahol Dobrev Klára ismét fölhozta azt a témát, hogy a tét most már az, hogy Magyarország kisodródik az Európai Unióból, illetve egyáltalán az euróatlanti integrációból. Nyilván nem úgy, hogy holnap délután kizárnak minket az Unióból vagy a NATO-ból, de egyébként az elszigetelődés és ezekkel a vétókkal való magára maradása a magyar kormánynak, vagy az, hogy most legutóbb ugye a NATO főtitkára jelentette be, hogy őt most már nem nagyon érdekli, hogy a magyar kormány nem akarja a NATO-Ukrajna csúcsot, ez igenis meg lesz tartva. Szóval, hogy ilyen formán azért zajlik ez a folyamat, és ezzel kapcsolatban Dobrev Klára azt vetette föl, hogy akár praktikusan is, tehát gyakorlati szinten is előkerülhet az a téma, hogy uniós tagok maradunk-e, és erre próbál ráépíteni egy politikai mondandót, azt nem mondom, hogy kampány, de mindesetre ott valamiféle üzenet megfogalmazódóban van, illetve hát vannak magukat zöldként definiáló pártok, amelyek pedig a klímaváltozással kapcsolatos üzeneteket igyekeznek behozni a politikai térbe, ez nem csak március 15-éhez, máshoz is kapcsolódik, az akkumulátorgyárak építése, amivel például a Szabad Európa nagyon sokat foglalkozik, szerintem nagyon helyesen, mert ezen keresztül elég sok minden megérthető, hogy itt mi történik. Hát ők ezt a témát igyekeznek politikai téttét tenni. Még egyszer mondom, hogy a sok széttartó, egyenként sem túl hangos üzenet, az hogyan gyúródik majd össze valamiféle alternatívává, szóval itt többre lenne azt hiszem szüksége az ellenzéknek, mint puszta ajánlatra, hanem egy rendszer alternatíva megfogalmazása volna a kiindulási pont. Szóval erre a kérdése én egyelőre nem tudok válaszolni, mert azt hiszem, hogy egyelőre ők sem tudnak válaszolni.
Látszik-e az Orbáni beszédből, amit ugye nem Budapesten mondott el, látszik-e, hogy mi az irány az általad orientációs válságnak nevezett válságban?
Hát ennyiből megismételni tudnánk csak a múltkori beszélgetésnek az ide vonatkozó részét. Én ennek a kiskörösi beszédnek egyedül tulajdonképpen a helyszínválasztását tudom valamilyen politikai keretben elhelyezni. Ugye tavaly október 23-án egy mindszenti emlékházat avatott Zalaegerszegen a miniszterelnök, most Kiskörösre ment a Petőfi emlékházban. Én ebben azért látok egy olyan politikai logikát, hogy a miniszterelnök oda megy a szavazóihoz, akik döntően nem a fővárosban találhatóak, hanem vidéki Zalaegerszegnél és Kiskörösnél is egyébként jóval kisebb településeken.
Tehát nem elmenekülés elbújdosik, ahogy az ellenzéki politikusok ezt lefordították, hanem kibújik a fővárosi buborékból.
Én azt gondolom, hogy ez történik, és eleve én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak azért a hatalomhoz és a politikához való viszonya az azért nehezen írható le azzal, hogy ő megrémül és elszalad, különösen a ma bivajerős ellenzéktől. Szóval, hogy én ebben látok politikai racionalitást. Ugye ott a Kiskörösi emlékház előtt egy ilyen Takaró Mihály ihlette alapszintű irodalomórának a megtartására került sor, ami nyilván szintén valamilyen módon egyébként szerintem rezonált arra a közízlésre, hogy milyen egy iskolai ünnepség, hogy ilyenkor miket kötelező elmondani. Ha valami nem hangzik el az üdvtörténetből, akkor hiányérzetünk támad, szóval azért kevesen forgatnak, nem tudom én, irodalomtörténeti munkákat, vagy értesülnek arról a vitáról, hogy most akkor Kiskörösön született-e Petőfi vagy sem. Tehát ezeket a kötelező dolgokat Orbán Viktor elmondta, és ebből hosszúra kanyarítottam, de oda akartam kiukadni belőle, hogy egy ilyen helyzetben, amit én orientációs válságként írtam le, tulajdonképpen a leghagyományosabb mondandóihoz igyekszik visszanyúlni, és hát a leghagyományosabb mondandója az a nemzettel kapcsolatos üzenete, aminek hát az ő olvasatában az a legfontosabb pontja, hogy hát ő fejezi ki, akárhol áll, akár Kiskörösön, akár Budapesten, akár Zalaegerszegen, a tömeg előtt, ő az, aki a nemzet véleményét megjeleníti érzelmeiben, mondandójában, ugye ebben a mondandóban is a külső erőkkel való küzdelem fogalmazódott meg, az, hogy ugye ő képes egy olyan védelmi vonalat, biztonságot nyújtani, ami a külső erők behatolását és fenyegetését megakadályozza. Voltak éppen mindenhol mindig ugyanezt mondja el, és hogyha nincsen új politikai mondandó, akkor csak ennek a felerősítésére lehet számítani.
Na, akkor ez most alkalmat ad arra, hogy egy kicsit filozófikusabban vagy távlatosabban beszélgessünk a nemzet fogalmáról, mert hogy egyébként nem csak Orbán Viktornál, Dobrev Klára beszédében nagyon hangsúlyosan előkerült az, hogy a baloldalnak a küzdelme évtizedek óta igazából azért folyik, hogy elveszítette a nemzethez vagy a nemzet fogalmához való jogát, vagy kitúrták ebből, és hogy valahogy meg kéne mutatni azt, hogy nem csak a jobb oldal, vagy nem csak a Fidesz lehet nemzeti. Más beszédekben is, például Puzsé Robert beszédében is hangsúlyos rész volt, hogy mit is jelent az, hogy egy nemzethez tartozás, ezt a kokárda mennyire testesíti meg, Petőfi mennyire testesíti meg. A 21. században, most itt 2023 Magyarországán mit jelent szerinted egy átlagembernek az, hogy nemzethez tartozás, nemzeti érzelem, nemzeti attitűd?
A tapasztalat azt mutatja, hogy az elmúlt 200 évben a nemzeti érzés volt talán a legnagyobb ellenálló képességgel rendelkező ideológia, attitűd, érzelem, nagyon sokféleképpen ez leírható, biztos, hogy van ideológiai, van szociálpszichológiai összetevője, és bizonyára, tehát van egy kulturális örökség, tehát bizonyára nagyon sok szempontból ezt meg lehet közelíteni. Ez is nagyon sokat formálódott, hiszen a két világháborúnak borzalmainak az a legfontosabb tanulsága talán, hogy amit le is vontak a második világháborút követően, hogy valahogyan a nemzeti érzést olyan értelemben korlátok között kell tartani, hogy a különböző szomszédos nemzetek nemzeti érzései megférhessenek egymás mellett. Innen származik ugye magának az ENSZ-nek az ideája, és hát sok tekintetben az Európai Unió is, amely persze egy gazdasági közösségként indult, a filozófiai szinten, a politikai ideálok szintjén ezt jeleníti meg. És az elmúlt években, amikor a kifejezetten nacionalista érveléssel operáló populista, jobboldali, autoriter mozgalmak megjelentek, akkor ugye nagyon sokan arra gondoltak, hogy túlságosan messze van már, részben persze szerencsére, túlságosan messze van már az az időszak, a második világháború, amikor a gáttalan, túlhajtott és erőszakba forduló nemzeti érzés azokat a szörnyűségeket okozta, amiket akkor át kellett élnie az emberiségnek, azon belül itt is az európai lakosságnak, és minthogyha nem mérnék föl azok a társadalmak, vagy hát ezeknek a társadalmaknak egy jelentős része, hogy mivel játszik, amikor ezeknek a nemzeti érzelmeknek a olyan értelemben utat enged, hogy a kirekesztő elemeinek is utat enged. Miközben egyébként továbbra is ott van egy ajánlat szerintem, ami például az Európai Unióban kifejeződik, hogy itt nemzetállamok együttműködéséről van szó, és az EU-s viták mélyén azért többnyire mindig az a kérdés húzódik meg, hogy hát mennyi szuverenitásról érdemes lemondani, meddig marad egy nemzet saját maga attól, hogy átad bizonyos jogköröket, hogy nagy az átjárás, hogy van egymás közötti fizikai közlekedés, gazdasági együttműködés, kulturális hasonulás, de az mindig valamiféle kulturális értékcserét is jelent. Szerintem ez egy nagyon szép és fontos része magának az európaiságnak, és ez mindig vitákat szül, és megjelenik ugye az ellenpont is. És ebben egy álláspont ez a több nemzetállam, nagyobb szuverenitás, amiben megőrizzük a saját kultúránkat, aminek szerintem nem kellene magától értetődően kirekesztőnek is lenni ugyanakkor.
Ez az általad megfogalmazott félelem, a szélsőségektől való félelem, ez mennyire blokkolja a mai napig azt, hogy a liberális, baloldali, városi értelmiség átélje azt egyébként, hogy igen, neki is ugyanúgy fontosak a magyar táj, a magyar költők, a magyar ételek, a nemzethez való tartozás, és mennyire van egy lépéstávolság, és ütközik falba emiatt mondjuk egy baloldali vagy ellenzéki politika.
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Egyrészt ugye nem mindegy, ahogy próbáltam az előbb célozni erre, szóval nem mindegy, hogy egy ilyen érzéssel mihez kezdünk. Tehát, hogyha az a politikai cél, hogy én szeretném polarizálni, megosztani a politikai közösséget, és ahhoz keresek témát, akkor nagyon adja magát a nemzeti érzés, az, hogy egy politikai hatalom hát tulajdonképpen osztályozza, hogy ki elég nemzeti, és ki nem elég nemzeti, és akkor eleve visszaélésszerűen kizárólagos módon használja ezt.
Hát ugye csak egy fogalom, hogy ugye a jobb oldal vagy a Fidesz előszeretettel utal úgy magára, mint a nemzeti oldal.
Hogy nem. Na most a politikának persze a mi és ők táborok képzése az egy, hát hogy mondjam, egy ősi működése, ha tetszik, erről szól a politika. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy mondjuk a liberális demokráciáknak az a dolguk, hogy az ilyesfajta feszültségeket enyhítsék, kialakítson olyan intézményeket, olyan struktúrákat, társadalmi mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a különböző álláspontok egyidejű jelenlétén és megvitatását. Most itt van akkor a másik oldal, hogy mi van akkor, ha valaki kirekesztve érzi magát. Jó válasz-e az a kirekesztettségre, hogy én is kirekeztem a többit, és azt mondom, hogy nem is akarom megismerni, azt mondom, hogy ez valamilyen elmaradott dolog, amiről itt beszélünk, vagy pedig megnézzük azt, hogy mi az a hozzáadott érték, amivel rendelkezünk. Mert nekem meggyőződésem egyébként, hogy akik ma egyébként teljesen jogosan rossz érzéssel élik meg azt, hogy ők kirekesztődnek, ebből a politikai nemzet fogalomból nekik is van lokálpatrióta ragaszkodásuk, egy utcához, egy térhez való ragaszkodás, egy ismert helyhez való ragaszkodás, a családi otthonhoz való ragaszkodás, ami lehet egy panellakás 5. emeletén egy lakás is, az szerintem semmiben nem különbözik egy tájhoz való ragaszkodástól. Szóval, hogy van közös érzelmi gyökérzet, amit meg lehet találni, és hát ugye az ideológiáknak is van kínálata szerintem a nemzetfogalom kereteinek a kitöltésére. Ugye a liberalizmus, ami hát nagyrészt amúgy együtt fejlődött a nacionalizmussal, zárulj el, a liberalizmusnak az a hozzáadott értéke, hogy azt mondja, hogy a nemzethez tartozás és a nemzet ügyeinek való intézés, nemzet ügyeinek intézésében való részvétel az nem csak egy privilegizált csoportnak az előjoga, hanem a jogok, amelyek a nemzethez tartozáshoz kötődnek, azok mindenkit illetnek. A baloldalnak meg az a hozzáadott értéke, hogy a jog sem lesz teljesen elég akkor, hogyha nincs a javakhoz, az esélyekhez való azonos hozzáférési esély, és akkor innentől kezdve már is azért rá lehet akasztani, vagy hozzá lehet fűzni a nemzetfogalomhoz újabb tartalmakat, tehát lehet azt mondani liberális oldalról, hogy jogegyenlőség, lehet azt mondani egy baloldali álláspontból kiindulva, hogy most akkor nagyon elnagyoltan mondom, hogy esélyegyenlőség a hozzáférésnek, a jogokhoz és a lehetőségekhez való hozzáférésnek az esélyegyenlősége, vagy akár a kimeneti egyenlősége. Ezek tartalmi ajánlatok, ezek azonban, ezek a másfajta értelmezések csak akkor fognak megjelenni, hogyha ezeket felvállalják közéleti szereplők, hát a legjobb akár a politikai erők, mert hogy mégiscsak ők a professzionális politikusok, akikért fizetést kapnak, és ez úgy biztosan nem fog menni, hogyha mondjuk ezt a kirekesztőleges nemzetfogalmat opponálni próbáló politikai erők nem mernek foglalkozni kirekesztett csoportokkal, mert hogy az túlságosan kockázatosnak tartják, hogy a szegények, meg a cigányok, meg a melegek nevét a szájukra vegyék, hát akkor nagyon nehéz lesz bebizonyítani, hogy mi az ő hozzáadott értékük a nemzetfogalomhoz, és mivel tudnák kiegészíteni ők ezt az értelmezést. Nem olyan értelemben kiegészíteni, hogy az csak valami pótlólagos dolog, hanem hogy hozzájárulni, inkább így mondom, a nemzetfogalom értelmezéséhez.
A nemzeti minimumhoz, vagy a közös gondolkodáshoz sokáig hozzátartozott a kokárda. Még a rendszerváltás előtt is hozzátartozott a kokárda. Ugye 2002-ben, igen, amikor a Fidesz a zászlajára tűzte, akkor nem az volt erre a válasz a másik oldalon, hogy akkor mi is Dafke, még tovább hordjuk a kokárdát, vagy mi is kitűzzük, hogy ne lehessen elvenni, hanem gyakorlatilag ezt a teret átadták, nagyon sokáig átadták, és úgy tűnik, mintha el kellett volna telnie 20 évnek, hogy rájöjjenek, hogy érdemes lenne ezt, ha nem is visszavenni, mert talán ez nem egy jó fogalom pont emiatt erre, de hogy egységessé tenni. Miért volt ez a 20 évnyi kivárás szerinted?
Nem, pont sem vagyok biztos benne, hogy teljesen megérkeztünk, és a magyarázatot is azért találom meg nehezen, én ismerem ezeket a vitákat, személyes életemből is ismerem ezeket a vitákat, én most is voltam olyan rendezvényen március 15-ihez kapcsolódóan, ahol ezt nem mondom, hogy vitatkoztunk erről, de hogy megoszlottak a vélemények, hogy most akkor jó dolog-e, vagy nem jó dolog a kokárdát kitűzni, ez sok szempontból szerintem egy ilyen esettanulmányként is leírható, hogy mi történik a nemzeti jelképekkel, ugye ott az történt valóban, hogy hát akkor még valamilyen Fideszhez kapcsolódó civil szervezet megfogalmazott egy felhívást, de hát valóban a Fidesz mondta azt, hogy a választási kampány kellős közepén, hogy hagyjuk magunkon a kokárdát, és hát teljesen egyértelmű volt, hogy politikai jelképé tesz egy nemzeti jelképet, egy nagyon fontos nemzeti jelképet, hiszen ugye március 15-e nem véletlenül ilyen politikailag agyon használt ünnep, mert hogy nagyon sokfajta üzenetet hordozott, nagyon sok szála összefut a magyar történelemnek, tehát tényleg alkalmas arra, hogy minden politikai erő a legjobb indulat mellett is belelássa a saját törekvéseit, és erre akkor az volt a válasz, hogy hát akkor vannak, akik kokárdát viselnek, tehát ők fideszesek, és akkor vannak, akik nem viselnek kokárdát, ők akkor nyilván az ellenzékiek, viszont aki nem visel kokárdát, az nem lehet nemzeti. És akkor itt megállt a tudomány. Egy válasz volt rá, ugye, amikor akkor még voltak ilyenek, hogy viták, és nem csak miniszterelnök jelölti, hanem pártelnöki viták is voltak, mert hogy sem az MSZP, sem a Fidesz nem a pártelnökét jelölte miniszterelnöknek, Orbán Viktor akkor nem volt éppen pártelnök, Pokorni Zoltán volt az MSZP elnöke, Kovács László volt, és ő az ő vitájuk végén kitűzte a kokárdát azzal, hogy ő most ezt a gordiuszi csomót ezzel átvágja, ami szerintem egy kiváló lépés volt, és meg is lepte Pokornit ebben a vitában, hogy nem tudta kinyitni ezt a problematikát, mert hogy Kovács kitűzte magára a kokárdát, és miért ne tehette volna ezt meg. Én azt gondoltam akkor is, hát sajnos vannak személyes emlékeim is ilyen régi időkből, hogy ez bizonyos értelemben egy feloldása vagy kioltása ennek a politikai vitának, de valójában nem múlt el, mert nagyon sok emberben egyszerűen rossz érzést hagyott az, hogy a kokárda Fidesz jelképé vált ebben a kampányban, és nem arra törekedtek, hogy egyszerűen azzal, hogy kitűzik a következő március 15-én magukra, ez egyébként szerintem nagyon szép szimbólumot, hanem azt mondták, hogy ez egy Fidesz szimbólum, és akkor ezt nem használják, amitől viszont még inkább egy párthoz kötődő szimbólummá vált. Hát szerintem ez nem a legjobb módja ezeknek a szimbolikus küzdelmeknek a megvívására, annál is kevésbé, mert hogy valójában itt nem az történt, hogy akkor megpróbálunk bevezetni egy másik jelképet, hogy akkor mi ezentúl, nem tudom, lyuk a zászlóval vonulunk, mert az mondjuk 56-hoz kapcsolódik, hanem ugye itt lemondott egy politikai tábor egy olyan nemzeti jelképről, ami az övé is. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a Fidesz politikai célból, kampány célból, kifejezetten a nemzeti közösség megosztása céljából elbitorolt egy nemzeti jelképet. Erre azt a választ adni, hogy akkor vigyed, és akkor DAFKE tényleg nem kell, hát ez önmagunknak a gyengítése, az ellenzék, vagy a Fidesz-szel szemben álló mindenkori politikai tábor szemszögéből nézve, ami azonban sajnos a közösség egészének a gyengüléséhez vezet, hiszen egy nagyon fontos összetartó erő, egy mindenki által ismert, és szerintem azért hát mindenki által szerethető üzeneteket hordozó szimbólum, az valóban csak az egyik oldalhoz fog kötődni, holott mindannyiunké. Tehát, hogyha esetleg ezen sikerülne túljutni, szerintem az nagyon pozitív lenne.
Beszéltél már a szuverenitás kérdéséről a nemzetfogalma kapcsán, és úgy tűnik, mintha érzékelné a politika is, hogy valamit erről mondani kell, tehát szó esik az unióhoz való viszonyunkról, szó esik a globális térben lévő viszonyunkról, de például a miniszterelnök tud úgy végigmondani egy beszédet, amelyben az elnyomó hadseregeket is említi, hogy ne említse meg Oroszországot. Lehet-e ma úgy a nemzet fogalmáról beszélni? Lehet-e úgy definiálni, hogy mi a magyar nemzet, hogy közben nem definiáljuk a viszonyunkat Oroszországhoz, Amerikához, az Európai Unióhoz?
Hát így merül fel a kérdés, hogy lehet-e, akkor persze lehet, mindent lehet. Egy politikus bármit meg tud tenni, amiben hajlandóak követni őt. De nem akarnám ennyivel elintézni ezt a kérdést, mert valójában ezek a legfontosabb jelei a szuverenitás hiánynak. Eleve az ember, tehát ha politikai elemző, akkor mindig gyanakodni kezd, hogyha valamiről túl sokat beszél egy politikai oldal, hogy lehet, hogy talán éppen az hiányzik. Szóval mégis mi a helyzet egy olyan országnak a szuverenitásával, amely a saját nemzeti ünnepén, a saját legfontosabb történelmi eseményeivel kapcsolatban még azt a tényt sem meri kimondani az ország vezetője, hogy azokban a történelmi eseményekben egy szomszédos hatalom milyen szerepet játszott. Hát akkor mégiscsak az merül fel kérdésként, megválaszolatlanul hagyott kérdésként, hogy ma milyen érdekek fűzik ezt a kormányt, ehhez a szomszédos, vagy hát szerencsére most nem szomszédos, csak ugye Ukrajna választ el minket Oroszországtól, szóval milyen érdekek fűzik ezt a kormányt Oroszországhoz, hogyha még a nevét se meri kimondani 1848-49 és 1956 kapcsán. És szerintem azért lenne fontos erről sokat beszélni, és részben ezért is tartom nagyon lényegesnek az akkumulátor ügyel kapcsolatos tényfeltáró újságírói tevékenységet, mert, Mert az, hogy hogyan szavaz Magyarország NATO és EU tanácsüléseken, Oroszországgal kapcsolatos ügyekben, az, hogy milyen befolyást szerez Kína azzal, hogy ide telepíti például az akkumulátorgyárakat, és én nyilván tudom, hogy van külföldi tőkebefektetés, és természetesen van technológia import, nyilván nem ezt vitatom, de miközben ugye azt mondja a kormány, hogy hát az uniós elvárásokhoz képest Kínának nincsenek ilyen elvárásai, hát rendben, jogállamisági elvárásai nincsenek Kínának, jelzem a jogállamisági elvárások a magyar állampolgárok érdekeit szolgálják az unió részéről, de a kínai tőke sem csak úgy jön, hogy jót tegyen egy országgal, tehát ezek a kínai multik sok esetben kifejezetten kínai állami vállalatok, ezekben a kínai kormánypolitika törekvései nyilvánulnak meg. Rengeteg példa van a világban arra vonatkozóan, hogy tulajdonképpen fölvásárolják egy országnak a gazdaságát, a termőföldtől az ipari teljesítményig menően. Hát erről azért csak kellene beszélni, hogy akkor ez milyen mértékben szűkíti majd a későbbi kormányoknak a szuverenitását, hogy mennyire marad gazdaságpolitikai tér, a gazdaságpolitikai tér meghatározza a társadalmi folyamatokat, hogy ezért igényelnek-e ők valamilyen külpolitikai ellenszolgáltatást. Úgy tűnik, hogy ha igényelnek, ha nem, mi ezt már nyújtjuk a különböző nemzetközi testületekben tanúsított kormányzati magatartással. Szóval, hogy miközben nagyon sok szó esik a kormány részéről, hogy ők az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval, tehát a szövetségeseinkkel szemben védik a szuverenitásunkat, és ezért fordulunk keletre, Oroszország és Kína felé, aközben semmilyen tételes kifejtése annak nincs, hogy akkor viszont a velük való együttműködés, az energiafüggés fenntartása és egy új ipari függésnek a kialakítása Oroszországgal, illetve Kínával kapcsolatosan, ez viszont milyen mértékben szűkíti a magyar szuverenitást, és milyen fórumok, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy ennek a szuverenitás szűkülésnek az ellensúlyozására képesek legyünk, mert az EU-ról legalább annyit tudunk, hogy ott van egy állam és kormányfő tanácsülése, ahol oda mehet a magyar miniszterelnök és véleményt mondhat és szavazhat. Én nem tudok arról, hogy Oroszországgal vagy Kínával kapcsolatosan lenne ilyesfajta szavazati jogunk valamilyen testületben.
Még egy picit én a nemzet fogalmán, vagy hogy a most 2023-ban mit tud az jelenteni, rugóznék. Pár nappal ezelőtt a Szénatéren sétáltam, és én most jártam be igazából rendesen az új megcsinált teret, és láttam, hogy Térei idézet van ott, Cseh Tamás idézet van, vagy Bereményi idézet van ott. És hogy látszik, hogy van valami átgondolt koncepció arról, hogy mit jelent szimbolikusan a Szénatér.
Ez egy kerületi tér. Tehát akár ez a fővárosi tulajdonban van, akár ha a második kerület tulajdonában van a Szénatér, ez ugye azt jelenti, hogy ezt nem a magát egyedüli nemzeti oldalként deklaráló hatalom újította fel, hanem egy másik, egy ellenzéki erő adott egy olyan megbízást, gondolom, ehhez értőknek, hogy találjanak olyan idézeteket, és találjanak olyan szerzőket, akiknek a mondatain keresztül kifejeződik valamilyen közösségi összetartozás. Szerintem ez sokkal jobb módszer, mint hogy ne vegyük fel a kokárdát.
A kérdésem arra vonatkozik, hogy látszik itt, hogy van valami 21. századi gondolat abban, hogy mit jelent az, hogy mi magyarok vagyunk. Látszik-e egyébként, akár a kormány oldalról, akár az ellenzéki oldalról, akár az értelmiségtől, hogy mit jelent az, hogy mi magyarok vagyunk? Mit jelent az, hogy egy nemzet részei vagyunk?
Hát, hogy látszik, erre nehezen tudok választ adni, de ilyesfajta kezdeményezésekkel kellene rá törekedni, mert szóval azért annak van oka, hogy a nemzeti érzésnek a felhangosításával dolgoznak az autoriter erők. Most nem fogok ilyeneket mondani, hogy gyorsuló világunkban és a morális kapaszkodók elvesztése, de az tény, hogy ezeket a közhelyeket ugorjuk át, de az egy teljesen természetes emberi törekvés, hogy bizonyos támaszokat keres, számon tartja azt, hogy honnan származott, biztos pontokat, fogódzókat keresünk mindannyian a világban, hát valamihez képest határozzuk meg azt, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, hol van a helyünk a világban, és az, hogy élünk egy közösségben, ahol többé-kevésbé egy nyelvet beszélünk, ha politikai vagy érték szempontból nem is, de hát ugyanazt a nyelvet beszéljük, vagy ugyanazokhoz a helyekhez kötődünk, akkor ez mégiscsak ugye jelent valamiféle összetartozást, és pusztán amúgy még racionális indoka is van annak, hogy legalább hát egymás elviselhetőségére érdemes törekedni, hogy ne egy folyamatos verekedésből álljon az életünk. És hát talán arra lehetne kísérletet tenni, hogy miként lehetne, ha van rá igény természetesen, pusztán a hétköznapi életnek egy nagyobb békessége érdekében ezt a polarizációs feszültséget akár a hétköznapi tereinkben enyhíteni, és azt megnézni, hogy a nemzeti összetartozás kánonjához hozzá tudnak-e tartozni nem csak ezerszer elhasznált, önhibájokon kívül elhasznált szimbólumok és szerzők, hanem hát azért hál' Istennek az elmúlt 10-20-30-50 évben is voltak csodálatos zeneszerzők, írók, keletkeztek értékek Magyarországon. Talán ezeknek a közös megismerése, hogy mondjak valami borzasztó naív dolgot, ezeknek a közös megismerése az alkalmat teremthetne arra, hogy elgondolkodjunk, hogy a véletlenen kívül, hogy pont ide születtünk mégis, mi tartja össze ezt az országot, ha még valami egyáltalán összetartja. Pusztán csak azért, mert én azt hiszem, hogy ez a polarizált politikai légkör, amiben élünk, ami politikai döntések következménye, hogy ez az alapmechanizmusa a magyar közéletnek, ez rettenetes mennyiségű energiát rabol el, szerintem fölőrli az erőforrásainkat, alkalmatlanná teszi az országot arra, hogy közös ügyeket megvitasson, és ez vonatkozik szakpolitikai ügyekre is egyébként. Tehát kimutatható, hogy hát ezért nem lehet alternatívák vagy opciók közül választani, mert hogy létre sem jönnek a vitának a forrásai, vagy a vitának a terei, tehát hogy ennek a meghaladása ez szerintem közös érdek, és ha nem várhatjuk ezt a legfelsőbb szintű politikától, akkor lehet, igen, hogy akkor maradunk a szénatéri példánál, akkor lehet, hogy mondjuk a szénatérnek ez a fajta átrendezése az egy helyi kezdeményezésként ad valami ösztönzést arra, hogy mondjuk máshol is így legyen, és akkor hát lehet, hogy ezt alulról jövő szerveződésekkel kicsiben kellene elkezdeni. Valahogy érdemes lenne hozzáfogni, ebben biztos vagyok.
Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak. Kicsit elméletibre sikerült ez az elemző, de szerintem jó, hogyha az ünnepeink alkalmat adnak arra, hogy egyébként nagyon fontos kérdésekről egy kicsit megállva beszélgessünk. Ez volt az elemző, a Szabad Európa politikai elemző magazinja Lakner Zoltánnal és Benyúritával.